Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. A 128-as lapját fogjuk tanulmányozni a Babbászó traktátusnak, és a 127-es lapon, az a lap végén tartunk. A következő volt a mondás a Rabbi Johanannak, amit tegnap tanultunk. Ha valaki azt mondja, hogy ugye arról volt szó, hogy általában a apának van a joga meghatározni, ki a fia, ki az elsőszülöttje, ugye az öröklés szempontjaiból. Valaki ellentétes nyilatkozatokat tesz. Azt mondja, hogy ez az ember, ez a fiam. Azt mondja, nem, ez a szolgám. Vagy azt mondja, ez a szolgám. Nem, ez a fiam. Akkor Rabbi Yochanan azt mondta, hogy összességében bárhogy fogalmaz, az az állásponton leszünk, hogy ez a fia. Egyszer azt mondta, hogy ez a fiam, utána azt mondja, hogy ez a szolgám, akkor azt nem hisszük el neki a másodikat. Azt mondja, ez a szolgám, és azt mondja, ez a fiam, akkor elhisszük neki a másodikat. Tehát mindig azt tekintjük, hogy a két mondás közül a fia az igaz, és igazából úgy értette, hogy a fia úgy viseli gondját, mintha a szolgája lenne. Most a Talmud ennek ellenvetéseként egy brájtát fog idézni, amely brájtából úgy tűnik, hogy ez a kijelentés Rabbi Yochanannak nem állja meg a helyét. Mészvei, hagyja me sámsőike ben, bava már benéhú, ve hazabám, jávdihún, én nem nemon. A brájta azt mondja, hogy valakit szolgál a fia, úgy, mint egy fiú. Tehát látszik, hogy mint a fia, papa, így, papa, úgy. Azt mondja, igen, igen, ez a fiam. Aztán megváltoztatta a véleményét, azt mondja, nem, ez az a szolgám. Azt nem hisszük el neki, hanem tovább is azt gondoljuk, hogy ez a fia. De hajjam és sám, hogy kevedú bava már ávdihú, vagy hazárve amár bniú, én ön nem mondom. Ha viszont úgy szolgálta, mint egy szolga, és az illető azt mondta, igen, ez a szolgám, aztán azt mondta, nem, a fiam, akkor azt nem hiszük el neki, és úgy tekintjük, hogy az illető az a szolgája. Hát a személy Rabbi Yochanan, mert Rabbi Yochanan azt mondta, hogy ha egy ilyen ellentétes kijelentés van, akkor mindig azt hiszük el, hogy ez a fia. Stimmel? Amarab Nachmanen bár Yitzchak haszam, de karolei avda mitzár mea. Azt mondta erre Rabbi Nachmanen bár Yitzchak, hogy azért gond, a Brájta, amikor azt mondja, hogy azt fogjuk mondani, hogy ez a szolgája, és nem a fia, egy ilyen ellentétes kijelentésnél, az azért van, mert a szolgát nem egyszerűen azt mondta, hogy szolga, hanem azt mondta, szolgám ez a végek százasának szolgája. Ezt nem sok értem van magyarul. Mit jelent ez a végek százasa? Máj mit szár mea, mit szár avda mea zuzi. Azt akarja ez mondani, hogy a végek százasa, hogy a szolga 100 dinárt ér, és ez egy ingó vagyon. Bármikor pénzé lehet tenni. Tehát ez a végeken is ér 100-at. És így lekezelően beszélt az illetőről, akkor utána, ha azt mondja, nem, ez a fiam, azt már nem hiszük el neki. Addig, amit csak azt mondta, ez a szolgám, azt mondja, a fiam, akkor azt el lehet hinni, miért, mert jó, hát úgy értette, hogy annyira hűségesen szolgál, mint hogyha egy szolgám lenne. De ha ilyen lekezelően beszél róla, és azt mondja, ez egy százast érő szolga, akkor azt nem hiszük el, hogyha utána azt mondja, hogy ez a fia. Salach rabbi abba le rabbi jesu bar chama, oi melech avere avdi gannaftavu, oi mer lege nafti. Oké. Okay. Következő résznek a megértéséhez föl kell elevenítenünk egy fogalmat, ami a részleges beismerés témája. Emlékszünk a részleges beismerésre? Nem. Akkor fölelevenítem. Ha Kálmán oda megy a Pistihez, és azt mondja, Pisti, tartsol nekem 1 millió forinttal. Akkor a Pisti azt mondja neki, nem arra, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz. Ha tartoznék, akkor mutass fel egy szerződést, bármit, semmi. De akkor viszlát. Kálmán mehet a sóhivatalba. Ha viszont azt mondja a Pisti, hogy igen, Kálmán, tartozom ugyan, de nem 1 millióval, csak a felével, 1,5 millióval. Akkor történt egy részleges beismerés, és ez a részleges beismerés elég ahhoz, hogy a Kálmán kötelezze az Istvánt, hogy nem tartozik többel, mint 1,5 millióval. Esküre kötelezze őt, hogy ezt erre esküdjön meg. Ha nem ismerne el semmit az István, akkor még csak esküt se kéne tenni, mert ki a Kálmán, hogy ezt számon kérje. De hogyha van egy részleges beismerés, akkor a részleges beismerés kötelez Esküre. Jó, egy kicsit előre szaladtam, erről nem most rögtön lesz szó, még egy pár bekezdés, de mindenképpen jó volt ezt. Ennek a felvezetése jön. Salach le Rabbi Abba Rav Yosef bar Chama. Azt mondta Rabbi Abba Rav Yosefnek, ha ő melech a vére avdiga nafta, valaki oda megy a társadalmat, és azt mondja, elloptad a szolgámat. Hú, hogy mer lőj a nafti. Azt mondja, nem loptam el. Azt mondja, Máti vagy egy szlecha? Akkor mit keres nálad a szolgám? Szálltam a hártani? Azt mondja, te eladtad nekem a szolgáltat, azért van nálam, nem elloptam, eladtad. De szálltani a tana? Vagy azt mondja neki, ajándékba odaadtad nekem a szolgát. De szönyha is sába vettél, de hogy tudod mit? Ha te olyan határozottan mondod, hogy ez a tiéd, és nem adtad el nekem, nem adtad ajándékba, esküdj meg, és utána vedd el. Most ugye nem lennék köteles ezt csinálni. Ha nekem a birtokomban van valami, és a Kálmán azt követeli, minden indikáció nélkül. Ahogy? Akkor bizonyítanod kell. De én esküvel, az eskü az nem egy bizonyíték, de ha én felajánlom, hogy esküdj meg, és akkor azt elhiszem, akkor utána én a jachalászőből már nem tudok visszalépni. Magyarul, hogyha a Kálmán az Istvántól kér valamit, az István elutasíthatja, amíg nem hoz két tanút, nem hoz szerződést, valamit. De hogyha azt mondja neki fel, tudod mit, esküdj meg, akkor ha megesküszik, utána már nem léphet vissza. Májka másmulan. Oké, okay, de miért kell ezt mondani? Ezt már egyszer tanultuk egy másik kontextusban. Ta nina amar löj nem onalaj ába, nem onalaj a vichon, nem onalaj slöj se bakö, de mi miért rémi a jachalászabő, mi chachamim rémim, én a jachalászabő. Ezt a témát, ezt már felvetettük akkor, amikor arról volt szó, hogy kit fogadunk el választott bíróságnak. Ugye a bíróságnál és a jog eljárásoknál van egy olyan szabály, hogy rokon nem lehet bíró, nem lehet tanú, ugye? De ha én azt mondom meg, illetve hát vannak olyan személyek, akik még nem kifejezetten bírának valók. De én azt mondom, hogy figyelj, tudod mit? Nekem, én elfogadom, hogy az apád az legyen bíró. Vagy elfogadom, hogy három egyszerű tehénpásztor legyen bíró. Ha én ezt fölajánlottam, akkor utána visszaléphetek-e vagy sem? Igen, olyan dolgról van szó, ami akadályoztató tényező lehetne az én javamra, de én lemondok arról, akkor utána visszaléphetek-e vagy sem? Rabbi miért szerint igen, a bölcsek szerint nem. Tehát látjuk, hogy a bölcsek szerint, ha egyszer felajánlom, akkor nem léphetek vissza. Akkor miért kell külön mondani ugyanezt a tartozásnál, vagy a követelésnél? A Kálmán követeli a szolgáját az Istvántól. Az István felajánlja, hogy tudom, hogy esküdj meg, hogy ez a tiéd, akkor nem léphet vissza. Hát ezt látjuk, hogy a bölcsek mondták már a bírák kapcsán is, hogy nem léphet vissza. Ha ke más van lan, de be eten le ha a machlaikesz. Azt mondja, a Talmud azért kellett ezt hangsúlyozni, mert ha csak csak a beidézett helyen, hivatkozásnál mondták volna a bölcsek, hogy nem lehet visszalépni, akkor azt gondolhattam volna, hogy a mi esetünkben vissza lehet lépni, mert mi a különbség. A mi esetünkben az a tény, hogy az István birtokában van a követelt dolog, a követelés tárgya, ez esetben a szolga, az az István pozícióját erősíti. Ugye? Ja, abban az esetben, amikor van a Kálmán és a István között egy vita, és az István felajánlja, hogy a Kálmán apja lehet bíró. Ott gondoltuk volna azt, hogy egy olyan dologról van vita, ami például a Kálmán birtokában van. Vagy aki egyikük birtokában sincs. És itt mondták, gondolhattuk volna, hogy itt mondták a bölcsek, hogy nem lehet visszalépni. Miért? Mert mivel nincs birtokon belül az István, eleve gyengébb a pozíciója, ha lemond egy előjogról, akkor azzal még jobban gyengítette a pozícióját, onnan már nem tud visszajönni. De a mi esetünkben, amikor az ő birtokában van a követelt dolog, akkor azt gondoltuk volna, hogy attól még, hogy ő lemondott egy előjogról, ha akar, akkor visszalépett, mert az a tény, hogy a birtokában van a dolog, az az ő pozícióját erősíti. És ezért kell hangsúlyozni, hogy nem, Itt is úgy gondolják a bölcsek, hogy ha egyszer lemondott az előjogról, és azt mondta, hogy tessék, Kálmán, esküdj meg és vigyed, akkor onnantól fogva nem léphet vissza abból a felajánlásból, hogy ugye lemondott erről az előjogról. Világos? Laha ke livre chamim, és a halacha valóban a bölcseket követi, tehát ha valaki lemondott így egy előjogról, mondjuk az István azt mondta, hogy Kálmán esküdj meg és vigyed a szolgát, akkor onnantól fogva már nem léphet vissza. Salak Rabbi Ábel Rabbi Yisrael bar Chama, Laha Goyvin min Havodim, Rabbi Nachman Oimer, Ein Goyvin. Oké, egy teljesen más téma. Tegyük föl, hogy Kónnak van három gyereke, meg egy szép vagyona. És ezt meg, a gyerekek megöröklik. Meghal Kón, megöröklik a gyerek. Ezek után megjelenik egy hitelező, és azt mondja, hogy apátok tartozott nekem. Akkor a tartozást is megöröklik? Ki kell fizetniük? Már jó, Kálmán, gratulálok. Ha van fedezeti ingatlan, akkor igen. Tehát ha örököltek fedezeti ingatlant, akkor felelnek a követelésért is. Nincs, hogy csak azért a cseresznyét kapod meg, de a tortát nem, hanem azt is megkapod. Tehát, hogy ha örököltél fedezeti ingatlant, akkor megöröklöd a követelést, az azzal járó követelést is. Ha nem, akkor nem. Mi a helyzet a szolgákkal? A szolgák, ugye az egy visszatérő téma a talmudi jogban, hogy a szolga az ingóság vagy ingatlannak számít. És ezért itt ez egy kérdés, hogy akkor ha örököltek nem fedezeti ingatlant, hanem fedezeti szolgát, bármilyen borzasztóan is hangozzak, fedezeti szolgát, akkor az ha utána van egy követelés, akkor azt is megöröklik, vagy nem? Azt mondta Rabbi Ábel, Jöjszöv, Gajvi minávodim, szerinte Rabbi Ábel szerint igen, Rabbi Nachman szerint viszont nem. Következő téma. Tudjuk azt, hogy tilos tanuknak egymásra tanúvallomást tenni, hogyha rokonok. Ugye? Tehát egy rokon tanúvallomását nem lehet elfogadni. Milyen közelségű rokon az, ahol már lehet tanúvallomást tenni? Ugye, alapvetően itt a Talmud kategóriákat állít föl. Az első fokú rokon az a közvetlen rokon, tehát a testvér, szülő, gyerek. Ugye? Ez az első fokú rokon. Másodfokú rokon mondjuk a testvér gyereke. Akkor ha például van két testvér, azoknak a gyerekei egymással, az másodfokú rokon másodfokú rokonnal. Tehát két unokatestvér. Egy unoka öcs és egy unoka báty, tehát a testvérem gyereke és én, az másodfokú első fokkal. Ezt így hívják. Értitek? A testvérem unokája velem, az harmadfok első fokkal, de a testvérem unokája az én unokámmal, az harmadfok, harmadfokkal. Ugye? A kérdés az, hogy mi az a szint, amikor már lehet tanúvallomást tenni. Mert ugye mindannyian rokonai vagyunk egymásnak, de történet végén, tehát akkor hol vágjuk el a tör dolgot? Salak Rebjába levészebe, Háma Allah, a slisi beséni kase. Azt a Rebjába, a harmadfok a másodfokkal, tehát az unoka a gyerekkel, két testvér, az egyiknek az unokája tehet-e tanúvallomást a másik gyerekére? Már igen, az már kellően távoli. Ezt mondta Rabbi Ába. Rave már Avber Isain. Rave szerint viszont a harmadfok az első fokkal is lehet. Tehát az én gyerekem, bocsánat, az én testvérem unokája tanúskodhat rám. Stimmel eddig? Ráv ási achser beábo. Erre mit mondott Ráv ási? Hogyha az unoka tanúskodhat a testvér gyerekére, akkor Azt jelenti, a harmad fok, tanúskodhat a másodfokra, akkor szerintem a unokám tanúskodhat a nagyapámra. Mert az is másodfok, csak a másik irányba. Értitek? Ha a testvérem gyerekére tanúskodhat, akkor az apám apjára is. Az is ugye másodfok. De ez nincs így. Miért? Mert ezek a meghatározások, hogy harmadfok, másodfokra, elsőfokra, harmadfokra, és így tovább, ezek mindenképp oldalágon kell, hogy legyenek. De egyenes ágon fölfelé vagy lefelé, ezer, nem, ez csak teoretikus, mert nyilván a ükapámra is nagyon ritkán fordulhat elő, hogy tanúskodjak, mert ugye korban nem vagyunk meg, de mégis, teoretikusan, tehát ezer nemzedéken át sem lehet. Tehát, hogyha egyenes ági a felmenés, akkor nincsen első fok, másodfok, harmadfok, az mind végig első foknak számít. Salach lei rabbi abban rabbi észre berháma, hajjai, hogy deálló édusz, kárka. Átselői néztem a következő kérdés, tanúvallomás megint. Vannak olyan emberek, akik korlátozottak a cselekvő képességben, és ezért nem tanúskodhatnak. Például egy vak ember. Miről tanúskodhat egy vak? Egy vak azt mondja, hogy fölismerem a Kálmánt. Hát, hogy ismered fel? Hát vak vagy. Na jó, de akkor mi van, akkor valaki nem volt vak, de aztán megvakult. Akkor lehet erre benne megbízni bizonyos dolgokban. Például valaki tudja, hogy a területnek hol voltak a határai. Van egy birtokjogi vagy egy tulajdonjogi vita, szóval én tudom, hogy ezek a határok itt voltak. Na jó, csak ő vak. Na jó, de hogyha amikor eredetileg nem volt vak, akkor mi a helyzet? Ha jöjj, de állj, mert idősz kárká. Átcsolja, én néztem a passzol. Azt mondta, hiába, ez ugyanúgy nem elfogadható. Tehát hiába tudta eredetileg, mert nem volt vak, tudta később megfakult, akkor már nem lehet tőle tanúvallomást szedni. Smuel Amár, kaser. Smuel viszont azt mondja, nem, kóser, őt el lehet fogadni tanulnak. Efsenem, hogy hávem egyszerre anna. Miért? Mert hiába vak, ki tudja jelölni a határokat, mert felismeri, nem tudom, vakbottyával, nem tudom, valahogy azt mondja, ja, itt az árok, akkor az egyik vége, itt a... Tehát, ha ki tudja jelölni, akkor miért lehetne elfogadni? Ával, glimaloj. De ez mire igaz? Olyasmire, amit ki tud jelölni. Mert a ruhára nem. Mert felismerem, hogy az a István zakójára, olyan túróba ismert fel, amikor már vak vagy. Hát azt nem lehet felismerni, nem, és nem tudod megjelölni. És értem, a filobe glima. És azt mondja, nem, miért ne lehetne? Efsődöm a háven? Arkai, mi lesz rakva, ott is azt kitapogatja, szóval ilyen nagy vála csak az Istvánnak van, ez az ő zakója. Oké? Okay? Ával názbaloj. De például arany és ezüst, hogy elkezdtem rúd, arany rudat, vagy ilyesmit, azt nem. De ezt fölismerem, hogy az a Kálmáné. Olyat nem lehet. Most már vak vagy, ahogy ismert fel. De papa, már a filó nászka. Este, hogy hámi mindezt, Miska, azt mondja, de papa azt mondja, de azt ismert a súlya alapján. Mindenképpen mit látunk, hogy a Smuel, a Sejs, az a papa, azon vannak, hogy olyasmit is föl lehet, tehát el lehet fogadni tanúnak a vakot, ha eredetileg nem volt vak, most hiába vak, el lehet fogadni, és hogyha ki tudja jelölni. A probléma az, hogy van egy brájta, amelyik ezzel a témával mérhetőbben foglalkozik. A brájta azzal foglalkozik, hogy vannak bizonyos olyan objektív feltételek, amik kellenek az, hogy valaki tanúvallomás elfogadható tanú legyen. Elfogadható legyen tanulnak. Például egy elmeháborodot nem lehet tanulni. Egy sikert nem lehet tanulni. Egy rokon nem lehet tanulni. Kérdés az, hogy tegyük föl, hogy amiről tanúvallomást tesz, akkor még objektív feltétel szerint megfelel, de most már nem felel meg. Akkor te tanúvallomást? Mi számít? Amikor a tanúvallomást teszi, vagy az, amiről a tanúvallomást tette? Most lehet, az elmeháborodottnál ez nem egy olyan nagy izé, mert hát, oké, de mondjuk egy rokonnál. Én nem voltam rokon, amikor az eset történt, most már rokon vagyok. Akkor Még bonyolultabb. Nem voltam rokon, rokon lettem, és most megint nem vagyok rokon. Vagy épp elmélyű voltam, elmeháborodott lettem, újra épp elmélyű lettem. Akkor azért, mert közben volt egy átmeneti enyhe időszak, amikor elmeháborodott voltam, az engem diszkvalifikál az alól, hogy én tanúvallomást tegyek? Erről lesz szó. Hajó ideál, hogy beidős átcsülőni szákhászna, hogy van átszákhászna, hogy pikák néz hara, és piszák néz táma, sajfőn is táta, passzó. Nézzük először az első esetet. Amikor a tanúvallomás tényállásakor nem voltam, de utána az lettem, most a tanulás idején. Tehát, amikor az eset történt, még nem voltam mondjuk veje az illetőnek, de közben most veje lettem. Elépelmélyű voltam, közben elmeháborodott lettem. Jólátó voltam, most vak lettem. Normális voltam, most siket lettem. Az esetekben, amikor a tanúvallomás pillanatában az objektív feltételeknek nem felelek meg, akkor már nem tehetek tanúvallomást. De! Ával, ha jöjjön, de előbb én szácsolom, hogy nász a házna, hogy mész a bitaj. De ha újra megfelelek, tehát a tényállás idején nem voltam rokon. Közben elvettem a lányát, de utána a lány meghalt, és most megint nem vagyok rokon. Akkor az rendben van, vagy ugyanígy. Valaki épp elmélyű volt. Vagy nem épp elmélyű, de egészséges volt. Megsiketült, újra egészséges lett. Jól látott, megvakult, újra jól látott. Épp elmélyű volt, megbolondult, újra épp elmélyű. Mindezekben az esetekben ez rendben van, zeáklal, és az alapelv, az általános szabály az az, kolsot kilasszai szaifebe pászlusz baszul, kilasszai szaifebe kásosz kase. Minden olyan tanúvallomás, ami vagy a tényállásnál, vagy a tanúvallomás tételénél nem felelek meg az objektív feltételek, ott nem lehetek tanú. De hogyha Tehát akár az elején, akár a végén nem vagyok jó, akkor nem lehetek tanú. De hogyha a végén is, és az elején is, és a végén is jó vagyok, közben nem feleltem meg az objektív feltételek, az nem számít. Oké? Okay? Most mit látok ebből, bármi is legyen, azt látom ebből, hogy ha valaki a tanúvallomás pillanatában nem felel meg az objektív feltételeknek, hiába az, amiről a tanúvallomást teszi, az egy olyan tényállás, ami még akkor volt, amikor még megfelelt volna, akkor nem lehet elfogadni. Akkor miért mondták azt, hogy a vak, te ezek a rabbik, miért mondták azt, hogy a vak például te tanúvallomást arról, hogy a föld ingatlan határai hol vannak, mondván, hogy amikor ő ezt látta, akkor még nem volt vak. Aztán Talmud Tiufta, ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Mert nincs jó válasz. Menjünk tovább. Visszatérünk most ahhoz, hogy az apuka nyilatkozik a gyerekének a státuszáról. Sajnálatlajában a vészebb a háma, oly mert a tinok béna banim nem on. A vészebb a már én nem on. Furcsa mondás. Azt mondta Rabbi Ába, Rabbi Jaisza bar Hámonak. Ha valaki egy kisbabára a fiúk közül azt mondja, nem tudjuk mit mond, mert hiányos a szöveg, azt mondja, akkor elhisszük neki. Azt mondta Rabbi Jaisza, nem hisszük el neki. Májke Amár, mit mond? Amrá bája, ha kik Amár, öjmrá tínak béne banim jíráskolne haszai, nem on. Rabbi Jaisza membraik, a Rabbi Jaisza Amár, én nem on, kere banan. Eltérítésről van szó. Már pár napja beszéltünk az eltérítés kérdésére. Ahhoz, hogy ezt értsük, tisztázunk egy pillanatra. Ha a halálos ágyám azt mondja valaki, Pistike, Géza, Manci. Nem Manci. Pistike, Géza, Józsi. Pistike örökölje a teljes vagyonomat. Tehát eltéríti a örökséget a többi fiútól az egyik fiúra, akkor az elfogadható, vagy sem? Itt mondtunk. Több változat volt, vagy több változat van, még fogunk erről tanulni később. De alapvetően ez egy vita a bölcsek és a Jöjjönöm Ebraika között. A bölcsek azt mondják, hogy nem lehet eltéríteni az örökséget. A Jöjjönöm Ebraika azt mondja, hogy bizonyos feltételek között el lehet péríteni. Leginkább úgy, hogy ha az, akire eltérítem, ő valamilyen örökségben amúgy is részesült volna. Te egy totál idegenre nem lehet, de egy valamilyen rokoni kapcsolatban lévőre lehet. Ez nincs összefüggésben azzal, hogy nem érinti azt, amikor én nem eltérítek az örökségből, hanem elajándékozok. Tehát én nem azt mondom, hogy örököljön a Pistike közületek, hanem Pistike, teljes vagyonomat odaadom neked. Az egy ajándék, az nem egy örökség. Az lehet. De visszatérve az örökséghez, a bölcsek azt mondták, hogy nem lehet eltéríteni, Rabbi Yochanan Rojk azt mondta, hogy el lehet éteni. Na és erről van szó. Rabbi Ába azt mondta, hogy ha a fiúnak azt mondja a többi fiú közül, mit mond? Hogy ő örököljön, az oké, lehet. Miért? Mert ő Rabbi Yochanan Rojk a véleményét követi. Rabbi Yochanan azt mondja, hogy nem, ilyet nem lehet csinálni. A probléma az, hogy ezt a szöveget nem lehet így értelmezni, mert mit mond a szöveg? Hogy elhisszük neki. Akkor nem azt kellett volna mondani, hogy elhisszük neki, hanem, hogy örököljön. Világos? Azt mondta, a másképp a Rav, hány nem a néni, nem mondja, íres fel, a íres mi baj? Azt mondta, Rav, de akkor nem úgy kell fogalmazni, hogy a fiú közül az egyiknek azt mondja, hogy örököljön, akkor azt elhisszük neki. Azt kellett volna mondani, hogy akkor örököljön. Amer Rav, aki kamar, hogy mert állakítének bérne banim bekhér, hú, nem mondja, kerebi húda. Nem, én nem mondja, kerebi húda. Rav szerint azért itt nem erről szól ez a vitám, arról, hogyha azt mondja az egyik fiúról a többi fiú közül, hogy ő az első szülötte, ezt elhisszük-e neki, vagy sem? Mit mondott Rabiába? Hogy elhisszük neki, milyen, mert ő Rabi Júda véleményét követi, aki szerint az apa kijelölheti. Emlékeztek erről tegnap, vagy tegnap előtt volt szó, hogy kijelölheti az apa, hogy ki az első szülött. Ugye itt alapvetően azt mondtuk, hogy ha nem tudjuk, hogy ki az első szülött, akkor kijelölheti, ez nem volt kérdés. Az volt igazán a kérdés, hogyha mi azt hittük, hogy a Gézuka az első szült, és ő azt mondja, hogy nem, a Pistike az, akkor azt elhisszük-e neki, vagy sem. Júda azt mondta, hogy elhisszük, a bölcsek azt mondták, hogy nem hisszük el. Na és erről van itt is szó, ez a vita Rabbi Ába és Rabbi Yochanan között. Menjünk tovább. Sanak, hogy Rabbi Ába, Rabbi Yisztok, Hama, hogy mert titol istek elhagyom, hogy mert teleszk elhagyom. Mi van akkor? Még a mi van akkor előtt. Alapvetően, tegyük fel, valaki meghal. Ki örökli? A fiai. Mi lesz a feleséggel? Az özvegyel. Megkapja a ketubbából. A ketubával rögzített, úgymond végkielégítést. Vagy tartásdíjat fizetnek neki az örökösök. Ugye? Mi van akkor, hogyha valaki a halálos anyja azt mondja, Mancikám, kedvesem, drágám, örököljél te a gyerekek között. Te is kapja az örökségből. Magyarul azt ajánlja föl neki, hogy az asszony ne végkielégítést kapjon, amit a ketubában meghatároztak, hanem tekintsük úgy őt, mintha ő is egyike lenne a gyerekeknek. Tehát ha van három gyerek, akkor ne három része osszuk az örökséget, hanem négyre. Ha az asszony ezt elfogadta, akkor ez rendben van. Ez működik. De, amarava, veben chasim se lachsav, veben banim ha boim lachar mikán. De, két kitétellel, két korlátozással. Az egyik az, hogy az asszony csak abból fog kapni, amely vagyon jelenleg a férjének rendelkezésére áll. Tehát tegyük fel, október 12-én oda hívta magához Kón a feleségét és három fiát. És azt mondta, Mancikám, akkor legyél te is az örökösök között. Négy részre fogjuk osztani az örökségünket. És van 4 millió dollárja a Kónnak. Majd ezek után eltelik még három nap, és megnyeri a lottót, és van most már 14 millió dollárja. A 10 millióra már nem vonatkozik. Miért? Abból már nem kap az asszony. Mert ő tulajdonképpen ezt ajándékként kapta, ajándékot meg csak abból tudok adni, ami akkor rendelkezésre áll, amikor a jövőbeni dolgot, egy várományosságot nem tudok ajándékozni. Ez az első kitétel. A másik kitétel, viszont ami a fordított irányban van, és ami az asszonynak megint csak a lehetőségeit, a jogait picit csorbítja, hogy viszont, hogyha közben születik még egy gyereke, Tehát október 12-én odahívta magához a három gyereket, meg az azt mondja, mancikám, a gyerekek közt fogsz te örökölni. Jó van, kedvesem, drágám, igen. Majd 14-én születik váratlanul még egy fia oldalágról Konnak. Most már nem három fiú meg egy asszony van, hanem négy fiú meg egy asszony. Tehát szegény akkor csak egy ötödöt kap, nem egy negyedet. Oké. Okay. Most érkeztünk oda, én előre szaladtam. Most érkeztünk oda, ami miatt a felvezetést csináltam a részleges beismeréshez. Úgyhogy most akkor gyorsan megint frissítsük föl. Mi az a részleges beismerés? A Kálmán oda megy a Pistihez, az, hogy tartozol nekem $1 millió. Nem tartozom, menj a sóhivatalba. Jó, hát akkor viszlát, Kálmán nem tudta bebizonyítani, akkor nincsenek tanúi, nincs semmi. Na de azt mondja az István, igen, Kálmán, hát valóban sáros vagyok, de csak 500 000 van, mert a másik fejét már visszafizettem. Akkor egyrészt 500 000 ki kell fizessen, másrészt meg kell esküdnie, a Kálmán kötelezheti esküre, hogy tényleg azzal a másik 500 000 viszont nem tartozik. De stimmel, ezt hívjuk részleges beismerésre. Mi van akkor, hogyha a részleges beismerés van, de közben van még valami, ami megerősíti az egyik oldalnak a pozícióját? Tehát például vegyünk egy esetet, amikor a következő a vita tárgya. A Kálmánnak van egy szerződése, hogy ő kölcsön adott az Istvánnak. A szerződésben nincsen konkrétan összeg. Ez elég durva, nem? Komoly, nem? De bizonyos dolgokra lehet következtetni, mert az áll a szerződésben, hogy a Kálmán kölcsön adott dinárokat többes számban Istvánnak. De akkor mi az, ami biztos már, amikor azt mondod, hogy dinárok? Mennyi az? Hány dinár? Legalább kettő, mert a többes szám minimuma az a kettő. Most a következő vannak, akkor az István mindenképp 2 dinárt kéne, hogy fizessen. A gond az az, hogy a Kálmán azt mondja, hogy nem, 5 dinárral tartozol, nem 2-vel. Most az István itt azt mondja, hogy nem 2-vel, de nem is 5-tel, hanem 3-mal. Akkor a kérdés az, hogy ez egy részleges beismerés? Miért? Mert a 2 az egy adottság. Ehhez képest, tehát akkor, ha 2-nél maradnánk, az a 0 beismerés. Az 5, az ugye a követelése a Kálmánnak. Tehát, hogyha ő elmozdult a 2-től az 5 irányába, akkor az már egy részleges beismerés. Akkor itt kell esküdt tegyen, vagy nem? Erre vitatkozott Rabbi Simon és Rabbi Akiva. És Rabbi Simon azt mondta, hogy igen, ez egy részleges beismerés, és ezért esküdt kell, hogy tegyen az István. Független attól, hogy itt van még egy tényező, egy szerződés, de az ügy lecsupaszítva mégis egy részleges beismerés. Rabbi Akiva azt mondta, viszont, hogy nem. Miért? Mert tekintve, hogy van egy szerződés, ami egy plusz tényező ebben az egész egyenletben, ezért ez nem egy részleges beismerés, és ezért nem kell esküdt tegyet. Oké? Okay? Ez volt, amit tanultunk. Most van egy ehhez hasonló eset, Salach Rabbi Abba, Rabbi Yosef bar Chama. Rabbi Abba a következő esetet küldte Rabbi Yosef bar Chama-nak. Moici star chövel chaveiroi. Maldo imer, loin nefratiklum. Loin ve omer parati ve heci. Ve édim me édim, se parakulai. Nagyon érdekes eset. A Kálmán elmegy az István, azt mondja, figyelj, tartoz $1 millió. Mire azt mondja neki, a felét már visszafizettem, csak egy 500 000-val tartozom. Viszont van egy érdekesség, hogy a Kálmán hoz mag, hogy az egész jelenben megjelenik 2 tanú, akik viszont azt mondják, hogy az István az egészet visszafizette. Értitek? Akkor az István igazából semmit nem kellett volna, hogy fizessen, de jó fej, azt mondja, figyelj, én a felét fizettem csak vissza. Akkor ez egy részleges beismerés? Vagy ez semmi, mert hasonlít a szerződéshez, amit az előbb mondtunk, ahol 2 volt, és ő a 2-3-at mondott. Tehát akkor nem kell egyáltalán esküsködni. Most mi a szabály ebben az esetben? Rabbi Abba azt mondta, ha rézen nisba, meg gőjve mehcam, ne chaszim, meg hajrim, ával lőjve mi subodim. Erre azt mondta Rabbi Abba, hogy igen, ez egy részleges beismerés, esküt kell tegyen az István. Hiába vannak tanúk, akik azt mondják, hogy már visszafizetted, esküt tehet az István. Nem tehet, esküt kell tegyen az István. Ki kell, hogy fizesse az a felét, de miből? Csak a szabad ingatlanjaiból, nem a terheltekből. Ugye, mert ebből lehetne egy, mert el akarjuk kerülni a következő csalási szituációt, hogy a Kálmán és az István összejátszanak, hogy egy terhelt ingatlant felszabadítsanak. Tehát ugye képzeljük el, hogy az István tartozik valaki másnak, vagy már eladott egy ingatlant valaki másnak, tehát terhelt az az ingatlan. Most eljátszák a bulit, hogy igazából ő még tartozik a Kálmánnak, és az, hogy visszavegyék azt az ingatlant, és utána a hátuk mögött utána felosztják. Ugye van egy érdekes dolog, amivel itt a mai világban is találkoztam. Mert ugye van olyan helyzet, amikor van egy terhelési tilalom egy ingatlanon, de a terhelési tilalom, ha jól értem, a mai magyar jogszabályok szerint, az vonatkozik elidegenítésre és terhelésre, de nem vonatkozik végrehajtásra. És ezért előfordulhat az, hogy neked van egy, te kölcsönkértél a Kálmántól, ez egy fordított eset, csak hasonlít a végérmény, kölcsönkértél a Kálmántól, a Kálmán azt mondja, jó, adj egy fedezeti ingatlan, oké, itt van, semmi gond, oké, rárakja a Kálmán a terhet, és nagyon nyugodt, mert akkor itt biztosan be van biztosítva, de közben te eljátszod a Gáborral, hogy neki tartozol korábbról 1 millió dollárra, a Gábor a bíróságon végrehajtatja azt, és a végrehajtási jog az fölülírja a terhelési tilalmat, bum, elveszik az ingatlant, utána a Gáborral összejátszol, és felosztjátok a bulit. Na, akkor itt is erről van szó, hogy akkor térjünk vissza az esetre, ez a Kálmán azt mondja, tartozol nekem 1 millió dollárra. Tanúk vannak arra, hogy nem tartozik, de azt mondja, mégis tartozom a felével. Akkor ez esetben egyrészt esküt kell tenni, ez egy részleges beismerés. Másrészt viszont, amit ki kell fizessen fél milliót, azt nem fizetheti ki terhelt ingatlanból, csak szabad ingatlanból. Nehogy. Oké? Most. Imri, annan érin szemchinan. És ugye miért? Mert mit mondanak azok, akiknek a terhe rajt van az ingatlan, vagy akiknek már eladta az ingatlan, aztán ne arra, mint mi a tanukra hagyatkozunk el. Vélegem itt mond az is, hogy csak a felét fizette ki. A tanuk azt mondja, hogy kifizette az egészet. Oké. A fillő rabja kivada amár. Ne is iva véda hava hanne mele. Héha de léka édim. Hava héha de léka édim irtuszé irtasz. Na most, ugye mit mondtunk, hogy meg kell esküdjön? Ez érdekes, mert térjünk vissza ahhoz az esethez, amit az előbb említettem, amikor a szerződésben az volt, hogy dinárokat adott kölcsön. Mi a minimum dinárok? 2. De az István azt mondta, hogy nem, én 3-mal tartozom. Kálmán azt mondta, hogy 5-tel, ő azt mondta, hogy 3-mal. Mit mondtunk, hogy ez részleges beismerés, vagy sem? Rabbi Simon azt mondta, hogy igen, és esküt kell tegyen. Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem, ez csak ő ajándékba adatta. De ez nem egy részleges beismerés. Akkor ott mit mondott Rabbi Akiva, hogy nem kell esküt tegyen, ha volt egy külső tényező, ez a szerződés, akkor az már nem számít részleges beismerésnek. Itt mindentől függetlenül azt mondaná, tehát a mi esetünkben, amikor vannak tanúk, akik azt mondják, hogy kifizette az egészet, és ő mégis azt mondja, hogy részét nem fizette ki, itt ő is elismerné, hogy ez részleges beismerés. Miért? Mert itt sokkal erősebb a pozíció, ami bezavar, és mindjárt érteni fogjátok, hogy miért. Amikor a Kálmánnak van egy szerződése arra, hogy dinárok, és ez az egyetlen indikáció, ami van. Tehát akkor azt tudjuk, hogy 2, és ehelyett ő nem 2-t ad, hanem 3-at, akkor ott tényleg mondhatja Rabbi Akiva azt, hogy hát ez nem egy részleges beismerés, ez egy ajándék. De amikor vannak tanúk, megjelentek tanúk a rendszerben, és az István nem biztos, lehet, hogy azt mondják, hogy nem tartozik, de meglátta őket az István. Nem tudja még, mit fognak mondani, akkor ilyenkor mit csinál az ember, és ő meg nem emlékszik pontosan, hogy most mi van, vagy hogyha vaj van a füle mögött, akkor ilyen középen, olyat mond, amiből nagy baj nem lehet. Se nem igen, se nem. És ezért mondja, hogy egy részét visszafizettem, mert nem akarja, hogy ő azt gondolja, hogy lehet, hogy tanúk azt mondják, hogy semmit nem fizetett. És be van tojva. Ezért azt mondja, hogy nehogy teljesen hazug legyek, az egy részét kifizette. És ezért ez egy részleges beismerés, Rabbi Akiva szerint is esküt kell, hogy tegye. Másképp van már bevási, ádrába, filába, és imában benne azra. Amár, majdnem mikszisza tájna háve, hanem mire éjjad a léka édim, de kamer szájlé, éjjad a léka édim szájlé, mésvá védá. Szóval Már vele másik pont fordítva, hogy azt mondja, nem. Pont fordítva. Ő azt mondja, ha megjelentek tanúk, és ők azt mondják, hogy ő mindent visszafizetett, és ennek ellenére ő azt mondja, hogy egy részét nem fizette, akkor pláne, hogy ez egy ajándék, és nem egy részleges beismerés, még Rabbi Simon szerint is, nem csak Rabbi Akiva szerint. És ezért szerinte pont fordítva itt senki szerint nem kéne, hogy esküt tegyen. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk a legeslegjobbakat addig is. A viszontlátásra.